Nem, köszönöm szépen a meghívást. A előadásom címe a remek mű ára, és ami a cím mögött van, az Emil Zolának az 1884-es regénye, aminek a magyar címe az, hogy a remek mű, a francia címe csak egyszerűen annyi, hogy a mű, vagy az életmű. Ezt nem lehet így tudni. De én azt gondolom egyébként, hogy jó ez a cím. Tehát többször elhangzik a regényben is a remek mű szó, mármint a francia szó, és úgy összességében tulajdonképpen erről szól. Tehát egy olyan, egy irodalmi vagy művészeti ideológiának a, mondjuk úgy a leleplezése, de azért arról szeretnék beszélni, hogy ennél egy kicsit többről van itt szó. Ugye a leleplezés az tulajdonképpen már megtörtént, mondjuk Balzac, ugye nagyon híres, ismeretlen remekmű című kisregénye vagy novellájában. Ugye ott tulajdonképpen az történik, ha belegondoltok, hogyha visszaemlékeztek rá, hogy az őrületen keresztül leplezi le tulajdonképpen ezt az egész mítoszt, vagy ideológiámát. Ugye a végén az derül ki tulajdonképpen, hogy megőrült ez a festő, aki abban a novellában szerepel. Itt egy kicsit másról van szó. És ez szándékos, tehát nyilvánvalóan Balzac egy nagy rivális volt Zolának, vagy nem rivális, hanem egy példa, tehát összetett viszony ez. Részben folytatja, részben továbbfejleszti a balzaki társadalom fiziológiának a programját. Ugye amit ő csinál, az a Bernardból, meg még sokakból, de maradjunk a Bernardnál. Tehát a Bernardból ez a bizonyos kísérleti orvostudomány vagy fiziológia programját veszi át, és arra alapítja az egész naturalista regény és dráma és egyéb írást. Most, hogy ez a kísérleti szó mit jelent, ez egy nagyon fontos dolog, már csak azért is, mert az absztraktban ígértem, hogy a Bourdieu-re kitérek egy kicsit, több szempontból is ki kellene térni rá. Itt most azért fontos, vagy azért lenne fontos Bourdieu, mert ez egy a féle tételem tulajdonképpen, hogy ugye a Bourdieu könyvében központi alak Zola, én azt mondanám, hogy a főszereplő, nem ő van főszereplőnek kiáltva, ugye, hanem Flaubert, de mégis tulajdonképpen, hogyha végigolvassátok a könyvet, akkor azt látjátok, hogy ott az igazi nagy példa az Zola. Zola méghozzá azért, mert nem a művészeti érdekli igazán őt, hanem az érdekli, amit úgy hívnak, hogy az értelmiségi. Tehát az értelmiségi kialakulásáról szól ez a könyv igazán, vagy szerintem. És ugye Zolának a életművében, vagy az életpályájának a késői szakasza számára fontos. Tehát a Dreyfus per, ugye ez a Jacques. Tehát tulajdonképpen úgy definiálja Bourdieu az értelmiségét, mint egy olyan szellemi embert, aki egy bizonyos területen magas szakértelmet ért el, vagy eresztett szert, és ez mintegy feljogosítja arra, hogy más dolgokhoz is hozzászóljon, vagyis az egészhez hozzászóljon, a társadalom egészének a problémáihoz. Ennek a példája ez a bizonyos Jacques. Ugye ezért nem foglalkozik igazán a Rougon Macquart 20 kötetével Bourdieu, miközben az, amit csinál ő maga, az nagyon is, hát most itt az idő miatt, hadd mondjak csak ennyit, nagyon is hasonló ahhoz, amit Zola csinál. Csak hogy, és itt kezdődnének a különbségek, csak erre nincs időnk, csak hogy amit Bourdieu erőltet, az tulajdonképpen az, amiről Ha olvastok két mondat Bruno Latour-t, akkor biztos, hogy találkoztatok vele, tehát amit Bruno Latour szokott erőltetni, vagyis az, hogy a modern tudománynak tulajdonképpen az igazi közegeit úgy hívják, hogy laboratórium. Ugye egy mesterségesen létrehozott, elkülönített terület, amelyben szabadon változtathatók a bemeneti feltételek, és ez alapján lehet tulajdonképpen kísérleteket folytatni. Ugye az, ahogyan Bourdieu elemzi Flaubert Érzelmek iskolája című regényét, az tulajdonképpen ez, vagyis ugye azt mondja, hogy Flaubert úgy írta ezt a regényt, hogy fölírt neveket, ezek a szereplők, és utána bizonyos tulajdonságok, vagy egy tulajdonságok egy halmazát, hoppá, és utána nem csinált más, mint hozzárendelte, nem lesz semmi baj, tehát hozzárendelte az egyes szereplőkhöz a tulajdonságok bizonyos variációit, és így jöttek ki ugye ezek az emberek, akik a szereplői lesznek a regénynek. Ugye ez nagyon, nagyon is laboratóriumi dolog. Zola nem egészen ezt csinálja. Tehát Zola azt csinálja, ugye, hogy hát tulajdonképpen egy tudományos módszert, egy természettudományos módszert vesz át, és azt a társadalom különböző részeinek az elemzésére használja fel, vagyis, és ez tényleg Claude Bernard elveinek pontosan megfelel, hogy itt a kísérleti az nem azt jelenti, hogy manipulálnánk bármilyen módon a dolgokat, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy mögé nézünk a tüneteknek, és a valódi okoknak a hálózatát próbáljuk feltárni. Na ez a különbség például a Balzaki remekmű tematika és a zolai remekmű tematika között. Tehát Zola tulajdonképpen amit csinál, ugye az mondjuk két dolog. Az egyik az, hogy felhasználja ideológia kritikai célokra ezt a fogalmat, vagy ezt a jelenséget, mondjuk nevezzük ilyen romantikus jelenségnek, hogy valami nagy remekművet kell csinálni. Ugye ennek kapcsán magát a remekmű ideológémáját leplezi le, de nem csak ez. Csak két példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Az egyiket úgy ismerjük, mondjuk, mint a Pygmalion jelenséget, ugye, ami egy nagyon komoly művészetelméleti célokra felhasznált mitológiai történet, mondjuk a Jean-Claude Lebensteinnek van egy külön könyve erről, az a cím, hogy Pygmalion, és erről szól, tehát ugye arról, hogy a művészetnek tulajdonképpen az a teljesítménye, hogy valahogy életet lehel a holt anyagba, hogy valahogy életre kelti ugye ezt a holt anyagot. Hadd olvassak föl, ez lesz az egyetlen idézet, kicsit hosszabb, de hadd olvassak föl egy részletét a regénynek, abból a célból, hogy megmutassam, hogy is működik Zola, vagy a Zola regénye. Ugye a Maudo nevű szobrász barátjánál vagyunk a regényben, egy tipikus szobrász műterem, ugye ezt is szép lenne végignézni, tehát a mocsok, a vizes minden, tehát az agyagnak a poros minden, tehát ahogy ismerjük ezt már a reneszánsz óta, ugye, hogy a szobrász az egy kérges tenyerű, durva ember tulajdonképpen, aki még, hát mondjuk, ugye, hogy Rubens, aki mondta ezt, hogy a festés közben lehet zenét hallgatni, ő zenekarral dolgozó, de ezért az kopácsol, ott nem lehet. Ez tök komoly, tehát ez így van. Na mindegy, tehát hogy a Maudónál vagyunk, a megfelelő körülmények között, nagy szegénység természetesen, az egész regényben nagy szegénység van, és ugye van egy nagy, hatalmas nő alak, akit megcsinál, alig fér be a műterembe magába, mert nem egy igazi szobrász műterem. És egyszer csak azt mondja, hogy a kája izzani kezdett, nagy hőség terjengett. A fürdőnő, ez a szobor, a fürdőnő, amely éppen a kája közelében állott, mint egy megelevenedett a langyos suvallat alatt, amely végigfutott hátgerince hosszában, bokájától nyakáig. És mindketten most már ülve előről szemlélték, beszélgettek róla, részletezték testének minden egyes részét sorra véve. Kivált a szobrász izgatott, jókedvében volt, és messziről gömbölyű kézmozdulattal dédelgette. Úgy-e, a kagylósan domborodó has és az a finom ránc a derekán, amely kiemeli a bal csípő kihajlását. Ebben a pillanatban Claude, aki ő a, ugye a Claude Lantier a főszereplőnk, ezt nem mondtam, festő, tehát ebben a pillanatban Claude, aki a szobor hasát nézte, azt hitte, hogy halucinál. A fürdőnő megmozdult, hasán könnyű hullám rezgett végig, bal csípője még jobban megfeszült, mintha jobb lábával ki akarna lépni. És a kis síkok, amelyek a csípők felé húzódnak, folytatta Maudó, aki semmit sem vett észre. Ezt ugyan kidolgoztam. Nézd, öregem, a bőre olyan, mint a sejem. A szobor lassanként egészen megelevenedett. Tomporai kimozdultak helyükből, keblét, amelyet már nem szorítottak karjai, mély sóhaj dagasztotta. És feje hirtelen lehajlott, szombjai engedtek alatta, és eleven eséssel dőlt el. A nő rémült aggodalmával, fájdalmas lendületével, mintha ledobná magát. Claude megértette végre, midőn Maudó rettenetes kiáltásban tört ki. Úristen, összetörik, földre hull. Az agyag felengedve összetörte a fából készült túlságosan gyenge vázat. Recsegés hallatszott, mikor csontok törnek össze. Idáig elég. Ugye miről van szó? Nyilván egy nagyon komoly profanizálásáról az egész Pygmalion történetnek. Tehát valóban látszólag megelevenedik, vagy életre kell a szobor. De tulajdonképpen ugye itt arról van szó, hogy a Maudónak nem volt elég pénze arra, hogy fémvázat vásároljon, és arra rakja fel a szobrát, vagy legalábbis elég erős fa vázat vásároljon, és tulajdonképpen ugye összeomlott a szobor. Na ez az egyik olyan jele annak, hogy nem pusztán a remek mítosz leleplezéséről van itt szó, hanem más dolgok is benne vannak. Mondom, az egyik, és ez egy nagyon fontos dolog, mármint a művészet elméleti szempontból, ez a bizonyos Pygmalion történet, de ott van az ellentéte is, ugye a másik dolog, amiről beszélni szoktunk, erről is a könyvek külön, Jean Clairenek és sokaknak, az a medúza. Ugye a medúza, amit általában úgy szoktunk felfogni, vagy úgy szoktunk erről gondolkodni, hogy a művészetnek ugye magának van egy olyan teljesítménye, hogy a közönséget, a befogadót, azt megdermeszti, kővé változtatja, mert annyira nagy hatással van rá. Ugye ez is feltűnik tulajdonképpen, mint a Pygmalion mítosznak az ellentéte, méghozzá úgy, vagy egy nagyon sajátos kontextusban, ugye itt már bele kell majd menni, vagy itt tudunk belemenni igazán a témájába ennek az egész regénynek. Tehát ugye úgy, hogy tulajdonképpen egy idő után a feleségét használja fel arra, hogy hát először, ha már itt ennyi szó esett, a marxista fogalmakat használtunk, akkor hát gyakorlatilag eldologiasítja. Tehát egy nincs pénze ugye modellre, és akkor a felesége, aki azt hiszi, hogy na végre már észrevesz, mert ugye ekkor már elkezdenek elhidegülni, illetve hát a Claude hidegül el a feleségétől, ugye először modellként használja, aztán tulajdonképpen elkezd úgy beszélni az elbeszélő róla, hogy egyre inkább bábú volt, meg élő manöken, meg egyéb dolgok. Tehát tulajdonképpen ott van ez a része is, azt mondanám, hogy ez meg még egy-két dologgal, ha lenne idő, de más sincs időm, kiegészítve, hogy ez a mítikusítja a dolognak, de nem is ez az igazi benne, én azt gondolom. Hanem hát az, amiről tényleg a kísérleti regény szólna, vagyis annak az egész közegnek a megmutatásáról, amivel hát tulajdonképpen Bourdieu foglalkozik. És hát hogy is mondjam, hogyha nagyon, nagyon egyszerűen kellene mondanom, hogy mi az, ami megdöbbentő ebben a regényben. Tudtommal egyébként az első olyan regény, amelyik így valóban a közeggel foglalkozik. Közeg itt egy nagyon fontos szó, egyébként nem csak neki, hanem Bourdieu-nek is ugyanígy. Ugye a közeg, mint Newtoni szó, tehát egy erőtér ugye a mező tulajdonképpen, amelyben bizonyos pozíciók vannak, vonzó, taszító hatások, ugye ezek lesznek azok, amiket föl kell venni, ezeket a pozíciókat, rengeteg ilyen dolog van, csak már nincs időm. Tehát olyan dolgok, amelyek hogy hogyan sodródik bele valaki a proletarizálódásba, hogyan veszel egy gazdag nőt, hogyan tudom én, szervezi be az apósa különböző vállalkozásokba, de ő még művész, de aztán már mégsem művész. Tehát mind azok a dolgok, amelyek túlismerősek, azt kell, hogy mondjam. És itt is hadd idézzek Bourdieu-nek egy mondatát, rögtön a legelején van a művészet szabályainak, ugye amikor arról beszél, hogy egyáltalán miről fog beszélni, és azt mondja, hogy ez egy olyan könyv lesz, és ugye ez jellemző, tehát vannak ilyen filozófiák például, vagy filozófiai irányzatok, mint a tudásszociológiai irány, vagy a fenomenológia egy. Sőt, az analitikus filozófiának bizonyos részei is ilyenek, ugye, amelyek nem valami újat mondanak, hanem tulajdonképpen arról beszélnek, amit mindannyian tudunk, vagy mindannyian tapasztalunk, csak mégsem tudunk rá igazán reflektálni. Tehát Bourdieu is azt mondja a műve elején, hogy az, amiről én itt most beszélni fogok, az valami olyasmi, ami nem azért idegen számunkra, mert túl távoli, ugye, hanem azért, mert túl közeli, tehát nem látunk igazán rá, annyira sajátunk. Azt mondja, hogy ne csak engem hallgassatok, azt mondja, hogy egy helyen, a 69. oldalon a magyar kiadásban, Bourdieu, hogy most valami olyasmihez fogunk közeledni, tehát azt mondja, hogy tehát azért van szükség ezekre az elemzésekre, idézet, hogy egy olyan világ eredetéhez férhessünk hozzá, amely már annyira megszokottá vált számunkra, hogy szabályszerűségeit, vagy szabályait, vagy törvényeit már észre sem tudjuk venni. Ugye valami ilyesmiről van szó a Zola műben is. Tulajdonképpen ez az folyamatos aha érzése van az embernek, hogy hát igen, hát így van, így működik, máig is így működik. Hogy hogyan működik, azt immár egy perccel túl az időmön csak felsorolni tudom. Jó? Tehát ugye, hogy hogyan kell a művésznek a megélhetéséért mégiscsak állást vállalni. Hogyan áldozza be a feleségét. Ugye a Krisztina felesége, az ugye dolgozik egy idős nőnél, aki nem sokára meg fog halni, és ráhagyná a vagyona egy részét, ez biztos, mondta is már neki, de ő mégis követi ugye Claude-ot ebbe az őrültségbe. Leköltöznek falura. Ugye miért költöznek le? Hogy legyen műterem. Ez mindmáig egy nagy probléma, nincs műterem, hogy legyen műterem. De aztán meg falun ugye elkezd hiányozni Párizs a Claude-nak. Akkor visszajönnek, akkor elkezd kisebb méretű képeket festeni. Miért? Mert az fér be a műteret, mert a kisebb a párizsi műterem. Hogy mit jelent az anyagköltség dolga, hogy miből él? Ugye ez a 19. századi regényekben állandóan olvassuk, nem is igazán értjük, hogy mi ez, de az úgynevezett járadék szót. Ugye 1000 frank járadékja mégiscsak van. Tehát, hogy azért valami kell, valami alap kell. Hogyan nyúl hozzá ehhez egy idő után, mármint a tőke részéhez? Gyakorlatilag egy idő után mégiscsak elherdálja az egész. Hogyan akadályozza először a boldogság a feleségével, aztán a gyerek, aztán a boldogtalanság abban, hogy dolgozzon? Ugye, folytatom. Mit jelent, ez kicsit fontosabb dolog, vagy hát, hogy mondjam, tágabb perspektívából. Mi történik akkor, amikor egy művész túléli önmagát? Ugye ez is benne van a dologban, ismerjük ezeket a példákat, Füst Milán, Kassák Lajos, Ába György, mit tudom én, lehetne sorolni azokat az embereket, akiknek olyan körülbelül 40 évvel hamarabb el kellett volna tűnniük, akkor lenne jó irodalom történetileg az egész dolog, de hát ők elértek 80 évig. Tehát hogyan van, ez többször előkerül egyébként ez a dolog. Hogyan van a díjaknak való behódolás, hogyan változik meg a gyűjtőnek az alakja? Ugye jön egy új gyűjtő fajta, Nodénak hívják itt, aki egy idő után művészeti áruházat akar nyitni. Itt van egy kapocsa a hölgyek öröméhez, mondjuk. De van egy másik kapocsa a Pénz című regényéhez is. Hogyan vannak azok hogyan alakulnak ki azok a kereskedelmi fogások, amik szintén már a teljesen, tehát hogy mondjuk inkognitóba visszavásárolja azokat a műveket, amiket ő maga dob piacra, hogy sófolja az árakat, és így tovább. Itt ilyen a zsűrizés, hogyan válik tömegtermelésé ez az egész dolog, tehát itt ezres példányszámokról beszélnek, ugye egy hétig tart a zsűrizés, és tényleg olyan, mint ez a Tinder, vagy mi ez a, hogy így ide-oda, ezért menjen, szóval Hajdú István beszélt erről nekem, hogy ne is fordíts ki. Menjen a francba az egész. Ha mindegy, szóval, hogy ja igen, hogy esik szét a banda, hogyan kezdik el őt hibáztatni azért, hogy belehúztál ebbe minket, rohadék, elhittük, hogy ez a plener dolog, ez lesz majd a jövő, és mégse az a jövő. Aztán mégis hogyan jön divatba a dolog, de ő persze már nem. Hogyan kezd el a Nodé, hogyan mondja a Nodé bele így az arcába azt, hogy én olyanokat gyűjtök, akik már meghaltak, de nem ismertek. Tehát, hogy te nem kell lesz, tehát majd hallj meg utána. Tehát ezek mind, egyébként amit most elmondtam, mind közhelyek ma már. Tehát ezek mind de azt gondolom, hogy így összerakni, és tulajdonképpen ugye itt az van, hogy hogyan lesz, hogyan lesz a siker például a botrányhoz kötve, hogyan alakul ki a nemzedékek harca, tehát végtelenség lehet sorolni, vagyis hogy néz ki tulajdonképpen az egész új, mondjuk új kapitalista művészeti mező. Egy záró gondolat, a Rubén Makar regény ciklust nagyon hamar elkezdték fordítani, már a 20-as években teljes magyar kiadások voltak, vagy kiadás volt, aztán a Révai. Jó minőségűek a fordítások, én azt gondolom, amennyire, tehát nem franciául szoktam olvasni, de amikor bármi van, akkor megnézem, és jó minőségűek. Viszont, ami miért mondom ezt, mert a 45 után is több hullámba több kiadó, a Kriterion, többen, és ugye majdnem minden kötete megjelent újra a másik világháború után, ez a kötet valamiért nem. És ezt csak egy ilyen kérdésnek szeretném feldobni, hogy vajon miért nem. Tehát az álom című kötet nem jelent meg még, azt hiszem újra, meg még talán egy. Jó, ezt így nyitva hagyom, hát ha valaki tud erre válaszolni. Köszönöm szépen!